Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szent Háromság vasárnapján köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Johann Sebastian Bach orgona műve után kezdjük meg együttlétünket, tiszteletadásunkat, és énekeljük így fennállva a 84. Zsoltár első versét. 84. Zsoltár első verse így kezdődik: ó seregeknek Istene. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumából olvasom, 28. rész 18-tól a 20-ig tartó verseit, amely a következőképpen szól. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Testvérek, keresztelőre készülve folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 329. számú dicséretünknek a második versét: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom. Ézsaiás próféta könyvéből a 43. fejezet első, második és harmadik verseit, mely a következőképpen szól: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. És hadd emeljem ki az első verset, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Szeretett gyülekezet, de elsősorban kedves keresztelőre érkezett családok. Az elmúlt hetekben családtagunknak két tagja hosszú útra indult, és az utazás előtt, nagyjából két nappal, kétségbeesetten hívtak föl bennünket telefonon. Te jó ég, micsoda katasztrófa történt, képzeljük el. Bejelentkeztek a repülőútra, és a repülőútra való regisztráló kártyát helytelenül töltötték ki. Ugyanis jött a gondolat, a figyelmeztetés, hogy be kellett volna írni a második keresztnevet is, azért, hogy ugyanaz a név szerepeljen a boarding passon, mint ami szerepel az útlevélben is, és ez a nagy veszély, hogyha nem ugyanaz a név szerepel ott, akkor bizony lehetséges, hogy az illetőt nem fogják fölengedni a repülőgépre. És hogyha ez így lesz, akkor kárba veszik rengeteg pénz, kárba veszik rengeteg szervezéssel eltöltött idő, sőt, kárba veszhet akár még az a szabadság is, amit erre az időre vettek ki. Milyen fontos szerepe van a névnek. Egyébként utólag mondom, hogy el tudtak indulni az útra, meg tudták oldani egy külön kérvénnyel, nem volt ebből gond, de a névnek mindig hatalmas szerepe van, mert a név alapján tudjuk megszólítani egymást és megismerni, név alapján tudunk egymásra hivatkozni, ha ismerjük egymás nevét, ha tudjuk egymásról, hogy kik vagyunk, akkor tudunk igazán bizalmat kialakítani egymás között. És ugyanezt mondja Isten igéje is nektek, önöknek, amikor az Ézsaiás próféta könyvéből olvasok ezt a proféciát, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki ismerlek téged. Teremtőd vagyok, ezért mondja, hogy ne félj. Ebben a világban rengeteg dologtól lehet félni. Nem csak akkor, hogyha útnak indulunk, egy gyermeknek a megszületése is egy útnak a kezdete, az az életút, amelyen elindul, és az aggódó szülő, keresztszülő, nagyszülő gondolhatja, hogy vajon mi lesz a következő lépés. A Teremtő Isten szava szól és mondja, hogy ne félj. Ennek a világnak teremtett rendje van, és ebben a világban nem véletlenül születtél meg, hanem az én akaratomból. Hozzáteszi a profécia nem csak azt, hogy ne félj, hanem azt is mondja, hogy megváltottalak. Azt mondja, hogy megváltód vagyok. Kicsoda az Isten? Hogyan írom körbe? Úgy írom körbe, mint megváltót, aki az én megváltom. Az ókorban, annak idején a zsidó emberek között minden embernek volt egy megváltója, akit nem az Istenben talált meg, hanem emberek között. Mit jelent ez? Megváltó, Góél, héber nyelven. Mindenkinek volt egy megváltója. Hogyha egy asszony megözvegyült, a családjában hozzá legközelebb álló ember az ő megváltója volt, gondját viselte. Ha egy gyermek árva lett, volt a közelében egy megnevezett Góél, valaki, aki az ő megváltója volt, aki magához vette, aki felnevelte. Hogyha valaki elszegényedett, csődbe ment a vállalkozása, volt mellette valaki a közelében, valahol a háttérben egy Góél, valaki, aki átvállalta a kezességet. És ez a megváltó nem csak földi értelemben értendő, hanem az Isten szemével is, aki megváltója az embernek. És harmadik üzenet, mely szól hozzátok, azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Mit jelent a név? Nem olvastam föl a proféciának az elejét, de azt mondja a proféciának a kezdetén Isten, hogy de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Kétszeresen is a nevén szólítja. Egyszeres név, Jákob, aki a földön megszülettél, és az Istentől nevet kaptál, és másodszoros megszólítás, Izrael, az Úrtól jövő elnevezés, mely jelzi, nem csak emberi mértékkel vagy számon tartva, hanem az Isten mértékével is. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez az üzenet, amely a keresztelőben keres bennünket, és a keresztségben beteljesedik, nem embernek az akarata szerinti, bár szülők jöttek ide, keresztszülők, nem a mi akaratunk, hanem az Istennek az elhívó akarata, hogy megszólítson. A gyermeket kaptuk, ajándék, hála érte. Felnő, kirepül a családi fészekből. De a gyermek nem az enyém, az élet az Isten ajándéka. Ezért legyen hála, ezért legyen az ő nevének a dicsőség. És most kérlek benneteket, kérem önöket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a keresztséget megelőző fogadalom tételre álljanak fel, fáradjanak ide az Úr asztala elé, gyermekekkel együtt, és válaszoljanak őszintén, saját megfontolásból, hallható szóval két kérdésre. Először is kérdezem a szülőket, a keresztszülőket, akarják-e, hogy gyermeküket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassuk. Ha igen, kérem feleljék, akarjuk. Másodszor kérdezem, ígéritek-e, fogadják-e, hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával önként ő maga tegyen vallást hitéről, amely a Szent Háromság Istenben van, itt vagy más gyülekezet színe előtt. Ha igen, kérem, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Most mondjuk el közösen apostoli hitvallásunkat a Hiszek Egyet gyülekezetünkkel együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtott fővel és felemelt szívvel fohászkodjunk mi Urunkhoz a következőképpen. Mindenható mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, a földi életben, amelyre elhívtál bennünket, annyi mindenről tudunk panaszkodni, talán észre sem vesszük, hogy mennyi minden járja körül az életünket, ami múlandóság és hiába valóság alá van vetetve. De hálát adunk neked azért, hogy emberi nehézségek között meg tudjuk köszönni neked azokat a mérhetetlen nagy ajándékokat, amelyeket nekünk adtál, különösképpen az életnek az ajándékát. Nem kértük az életet, nem követeltük tőled, nem ragaszkodtunk hozzá, te adtad ajándékba, köszönjük neked. Így köszönjük meg a két gyermeknek az életét, szüleikével együtt, akiket arra indítottál, hogy a keresztséget elkérjék tőled, és életük vezérfonalává tegyék azt a szövét neked, amelyet a te világosságoddal gyújtasz meg. Kérünk Istenünk, hogy adj áldást, adj vezetést, adj figyelmet az ő életükbe, vezesd az életüket a kicsin gyermekeknek, adj bölcsességet a szüleiknek, és adj nyitott szívet, hogy mindig meghallják, Úr Jézus Krisztus, a te hívogató, kegyelmet hirdető szavadat. neked legyen dicsőség, most és mindörökké. Ámen. Janka, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Nóra, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Hadd kérjem önöket, hogy lépjenek egy kicsit közelebb, hogy a gyermekeket megálljam. Minden jó adomány és tökéletes ajándék odafentről van, a világosság Atyától. Ő az, aki elhívott, neveteken szólított benneteket, és mondja nektek, hogy ne féljetek. Ezért mondom én is, Istennek gyermekei, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az orcáját ti rátok, és adjon ti nektek békességet. Ámen. Isten áldja meg a gyermekeket és a családjukat is. És kérem a szülőket, keresztszülőket, forduljanak meg, és gyülekezettel közösen énekeljük el számukra 134. Zsoltár utolsó verszakát. Folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük 255. számú dicséretünk első három versét. 255. dicséret első verse így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni.
Teremtőmnek
Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv harmadik fejezetének elsőtől a 20. tartó verseiben, az apostolok cselekedeteinek a harmadik részében elsőtől a 20. tartó verseket hallgassuk helyünket elfoglalva, nyitott szívvel, szent figyelemmel.
Péter és János meggyógyítja a sántát. Péter és János pedig együtt ment fel a templomba az imádkozás órájára, 9-re. Akkor vittek oda egy születésétől fogva sánta embert, akit minden nap leszoktak tenni a templom ékesnek nevezett kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Ez, amikor látta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, s azt mondta, nézz ránk! Az pedig rájuk nézett, azt remélve, hogy kap valamit tőlük. Péter pedig azt mondta, ezüstöm és aranyam nincs, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felsegítette, úgyhogy azonnal megerősödött a lába és a bokája, felszökkent, talpra állt, járt, és bement velük a templomba, járkálva, ugrálva és dicsérve Istent. És az egész nép látta, hogy jár, és Isten dicséri. Amikor ráismertek, hogy ő az, aki alamizsnáért ült a templom ékes kapujában, csodálkoztak, és megdöbbentek azon, ami vele történt. Amikor pedig Péter és János mellett maradt kitartóan, az egész nép álmélkodva futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, azt mondta a népnek, Izrael fiai, mit csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel tettünk volna azt, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink Istene dicsőítötte meg az ő fiát, Jézust, akit ti elárultatok és megtagadtatok Pilátus előtt. Pedig ő úgy döntött, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szeretet és igazat megtagadtátok, s azt kértétek, hogy a gyilkost bocsássa szabadon nektek, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert, akit láttok és ismertek, az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást neki mindnyájatok szeme láttára. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miként vezetőitek is. Isten azonban így töltötte be mindazt, amit előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusának szenvednie kell. Tartsatok azért bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól, és elküldje Jézust, akit Messiás Úr rendelt nektek.
Minden kegyelemnek Istene áldunk, és magasztalunk téged azért, mert ezen a napon elhívtál bennünket a te szent közösségedbe. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert megismertetted magadat ezzel a világgal úgy, mint kegyelmes atya. Megszólítottál bennünket úgy, mint az egyszülött fiú, és élsz és munkálkodsz köztünk és bennünk úgy, mint a szent lélek. Kérünk téged, Istenünk, hogy ennek a titkát nyisd meg a szemünk előtt, azzal a reménységgel, amelyikkel Jézus Krisztus által elhívtál, hogy a tanítványaiddal tegyél bennünket. Így kérünk, hogy most hadd tegyük le eléd, hadd hozzuk hozzád a te közösségedbe minden gondolatunkat, minden küzdelmünket, minden kérdésünket. Ítéld meg te, legyél a mi életünknek is vezetője és bölcs bírója, hogy együtt tudjunk élni veled a te közösségedben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. foglaljuk el helyünket, és hadd kérjem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki a tanításra. Gyermekeket, tessék jönni, tessék bátran. Köszönjünk, áldás, békesség! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hadd kérdezzem meg, ki az, aki közületek már iskolás, és ki az, aki esetleg még csak óvodás? Óvodások! És az iskolások? Jaj, de jó! Hadd kérdezzelek meg benneteket, jövő héten mentek utoljára iskolába? És óviba mentek még a jövő héten, vagy már kezdődik a nyári szünet? Még mentek óviba? Mentek. Képzeljétek el, az óvisoknak mondom, mert lehet, hogy ti nem tudjátok, az iskolában van egy szokás, 8 nappal az utolsó tanítási nap előtt a gyerekek el szoktak kezdeni fölírni valamit a táblára. Egy felkiáltó jelet, és aztán mivel folytatják? O, io, cio, ácio, káció, akáció, vakáció. Hát várjátok már, hogy kikírjátok az egészet, és fölkerüljön az egész vakáció a táblára? Igen? És elkezdtétek már írni? Hát persze, hogy elkezdtétek írni. Hát hogy nem, mindjárt vége a sulinak. És amikor elmentek a suliból nyári szünetre, akkor nem fogtok találkozni az osztálytársaitokkal, nem fogtok találkozni a tanítónénikkel, nem fogtok találkozni az óvóbácsikkal. Lehet, hogy egy kicsit egyedül lesztek? Lehetséges? Na most, az előbb a keresztelőről szóló igében azt olvastam, hogy azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, tanítva őket, és én veletek vagyok, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Hát jegyezzétek meg, hogyha föl is kerül a táblára, hogy vakáció, és el is kezdődik a nyár, egészen biztosan fog szólni nektek Jézusnak ez a szava, hogy én veletek vagyok, veletek leszek minden napon. Hát ha a világ végéig, akkor a nyár végéig is egész biztosan, nem? Akkor is veletek lesz. Jó? És hogyha van Bibliátok, rotringgal ki lehet nyitni, bele lehet írni, veletek vagyok, vékonyan fölé lehet írni a saját nevedet. Téged hogy hívnak?
Matyi.
Matyi. Akkor te oda írhatod, hogy Matyival vagyok a világ végéig. Téged hogy hívnak?
Dominika.
Dominika. Te meg oda írhatod, hogy Dominikával vagyok a világ végéig. Téged hogy hívnak? Adél. Oda írhatod, hogy Adéllal vagyok a világ végéig. Most kérlek benneteket, hogy köszönjünk el. Áldás, békesség. És menjetek ki a gyermekfoglalkozásra Judit nénivel. Mehettek. Én mindig szoktam mondani, hogy akkor jó, hogyha otthon érezzük magunkat az Isten házában. Ez most is így van. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. számú dicséretünket egyetlen versszakával. Megáll az Istennek igéje. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet olvasok a már előbb hangzott igeszakaszból, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv harmadik részéből, a 19. és a 20. verset, amelyek a következőképpen szólnak. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretett gyülekezet! Az elmúlt két napban, pénteken, kora reggeltől egészen tegnap késő délutánig, a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolával, vagy ahogy csak szoktuk mondani, gyülekezetünk iskolájának, néhány csoportjával, egészen pontosan a negyedik évfolyamosokkal, Debrecenben voltunk osztálykiránduláson, és ez alatt a debreceni osztálykirándulás alatt nagyon sok mindent megtekintettünk. Azzal a szándékkal jött létre ez a kezdeményezés, hogy ne legyen olyan gyermek a Rózsakerti iskolában, aki úgy ballagna el majd a 8 év alatt, hogy legalább egyszer nem tette be a lábát a kálvinista Rómába, nem járt legnagyobb református városban Magyarországon. És jó apropót adott a kirándulásnak az is, hogy ebben az évben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, amely rengeteg színes módon jelent meg a szemünk előtt az elmúlt két napban. Megtekintettük a Csonka templomot, megtekintettük a debreceni nagy templomot, a református kollégiumot, és természetesen, ha már ott voltunk, akkor elmentünk egy múzeumba is, mégpedig a Déri múzeumba, ahol megtekintettünk egy nagyon fontos és jelentős kiállítást, ami nem más, mint Munkácsy Mihálynak a Krisztus trilógiája, amely központi része volt a szombat délelőttünknek. És erről a látogatásról szeretnék idézni most a bevezetőmben egy gondolatot, amely ott hangzott el egy párbeszédben, néhány gyermek és tanítónak a társaságában. Történt ugyanis, hogy azok a gyermekek, akiket bevittünk a múzeumba, természetesen elmondtuk nekik, hogy hogyan illik viselkedni egy ilyen intézménynek a falai között, illemtudóan, kevésbé hangosan, odafigyelve, minden apró részletet elolvasva, és különösen fölhívtuk a figyelmet arra, hogy persze nem lehet fotózni se, és amikor bemegyünk abba a terembe, ahol a Munkácsy trilógia van kiállítva, akkor nagyon figyeljen mindenki. És az egyik kisfiú, aki meglehetősen eleven és üde színfoltja volt az egész utazásunknak és az egész kirándulásnak, amikor beléptünk a terembe, ahol a Munkácsy trilógia van kiállítva, akkor nagyon látványosan csöndbe maradt, oda ment rögtön a legelső helyre, leült, és egészen amíg a teremben voltunk, csendben figyelt, és amikor jöttünk ki a teremből, akkor a tanító nőjének azt mondta, hogy én tudtam ám, hogy amikor ide jövünk, akkor itt csöndbe kell lenni, mert apukám mondta nekem, hogy amikor ebbe a terembe belépek, akkor itt semmi más nem kell csinálni, csak egyszerűen csöndbe lenni, leülni, körbenézni, és hagyni, hogy a kép hasson rám, hogy a hatása alá kerüljek. És ezért ő úgy döntött, hogy ezt meg is teszi. És persze kísérő pedagógusként ott volt bennünk az öröm, hogy lám van ilyen szülő is, aki így bocsátja el otthonról a gyermekét, elmondja neki, hogy hogyan kell viselkedni, de nem csak azt, hogy hogyan kell viselkedni, hanem hogy engedje azt, hogy az, amit ott látott, az, amit szemével lát, az hasson rá. És hogy miért fontos ez? Talán azért, mert olyat láthat Munkácsy trilógiában, Krisztus passiójában megjelenített képekben, amely Munkácsy Mihály festészetére különösen jellemző, amely valósághű, realisztikus, monumentális, lenyűgöző, amire könnyű visszaemlékezni. Amire, hogyha a közelébe vagyunk, akkor talán már akik sokat szóra járunk ott, újra és újra átélhetünk valamit abból az eseményből, amelyet az evangéliumnak a hasábjain szoktunk olvasni, nagy csütörtökről, nagy péntekről, a Golgotáról. És ezzel együtt egy olyan élményt és egy olyan értéket kaphat a gyermek és a szemlélődő, amihez vissza lehet kanyarodni, amiből erőt lehet meríteni, ami kifejezetten az életünknek a részévé válhat. És most, amikor pünkösd után ezt a történetet olvassuk, akkor megfogalmazódik bennünk egy gondolat, hogy húsvét elmúltával és pünkösnek az elmúltával van következménye annak, ami történt. Úgy, ahogy egy képnek a hatása alá tudunk kerülni, úgy, ahogy üzenetet tudunk kapni ezáltal, maradandóan benne tud élni valami az emlékezetünkben, amit láttunk a szemünkkel. Ugyanúgy ez a központi üzenet, amit szeretnék most kifejteni ezen az istentiszteleten, ugyanúgy van maradandó és van ható következménye Jézus Krisztus föltámadásának. Erről beszél Péter, és erről beszél nekünk ez a történet. Miért fontos számunkra ez a gondolat? Történetünk kezdetén Péter és János húsvét után még bezárkózó, majd aztán pünköskor kinyíló tanítványok éppen úton vannak a jeruzsálemi templomba. Az igéből tudjuk, hogy délután 3 óra előtt történik a templomhoz való látogatásuk. Az imádkozás idejére ilyenkor gyűltek össze a zsidó emberek, azért, hogy az esti bűnbánati imádságukat elmondják. Minden napi szokás volt a zsidóság körében, hogy ezt a bűnbánati imádságot, ezt a megújuló gondolatot, ezt a gyakorlatot elvégezzék. És amikor ide érkeznek, a templomi áldozat bemutatása előtt, a kapuban ott fekszik egy ember. Péter és János nagyon érdekes módon ennél a keleti kapunál, ahol megközelítik a templomot, megállnak mellette. Mi a különös benne? Ott fekszik valaki. Ismerünk ilyet, láttunk már ilyet. Nyomorult, összetört, elesett ember, ott fekszik, elmegyünk ilyenek mellett talán 100-szor is egy nap. Péter és János mégis megáll mellette. És ez az ember, akiről elmondja az ige, hogy már hosszú évek óta beteg, alamizsnát kér tőlük, és akkor Péter és János ránéz, és Péter azt mondja, hogy ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názereti Jézus nevében mondom, hogy kelj fel és járj. De különös. És leírja még az ige, hogy nem csak egyszerűen ezt mondja, hanem Péter odalép, és a kezét nyújtja neki. Egy beteg embernek, aki hosszú évek óta nem volt bent ezen az ima alkalmon, aki hosszú évek óta nem tudott bűnbánatot gyakorolni, aki rengeteg ideje az életét úgy éli le, hogy mindig csak a templomnak a küszöbéig jutott el. Egy ilyen embert megérinteni, egy ilyen embert megközelíteni is tisztátalanságnak számított. És mégis Péter odalép hozzá, megfogja a kezét, lassan elkezdi maga felé húzni, és ez az ember föláll. És amikor fölállt, az ott járók elő emberek rácsodálkoznak, és azt kérdezik, hogy hát nem ez az ember, aki hosszú évek óta itt fekszik. Ő jár, valaki hozzáért. Ebből élt, koldult eddig, és most belép a templomba. Ki tette ezt a csodát? Ki ez? Péter, a názáreti Jézushoz tartozó tanítvány. Nem ez volt az, akit elítéltek, akit keresztre feszítettek? Nem ő az, akit ugyanúgy kellett volna elítélni? És aztán belépnek a Salamon csarnokába, összegyűl egy nagyobb tömeg, egyre többen mennek oda bámészkodók, és érthetetlenül állnak a szituáció előtt, nem tudják megmagyarázni. Hogyan lehetséges ez? Ki tette ezt a csodát? Péter talán? Vagy János? Azt mondja válaszként Péter a csodálkozó embereknek, hogy izraeli férfiak, mit csodálkoztok ezen? Miért csodálkoztok, mintha a tulajdon erőnkkel, a jámborságunkkal cselekedtük volna azt, hogy járjon ez az ember? A Jézus Krisztus nevébe való hit által erősítette meg az Isten ezt az embert. És ez ma is, húsvét és pünkösd után is képes kimozdítani a megmerevedett, lefagyott lelki állapotból embereket. Néhány évvel ezelőtt egy lelkipásztor mesélte el azt a történetet, hogy a gyülekezetében járt egy házaspár, akiknek több gyermekük volt, és volt közöttük egy fiú, egy kamaszgyerek, aki az előbb említettnél sokkal elevenebb volt, rengeteget küzdöttek vele, nagyon problémás volt az iskolában az esete, nagyon nehéz volt vele bármit is kezdeni, és megkérték ezt a lelkészt, hogy ugyan tiszteletes úr, tegyen vele valamit, jó? Legalább egy hétre vigye el magával, egy nyári táborba, vagy kettőbe, addig se lesz otthon, és ha ott van, hát ha tanul valami rendet, hát ha tanul valami fegyelmet, hát ha kap valami kis erkölcsi tartást, valami kis útmutatást, amivel jobbá lehet az élete. És a gyermek elment, eltöltötte a tábort, eltelt első nap, második nap, kicsit zárkózott volt, majd jött a harmadik nap, negyedik nap, megnyílt, sokat beszélgetett a kortársaival, sokat beszélgetett a tanítókkal, és amikor véget ért a tábor, hazament, megérkezett az otthonába, és még aznap az első este, első dolga volt, hogy vacsora után elmosogatott. Majd miután elmosogatott, kipakolta a szennyest, elvitte a mosógéphez. Édesanyja furcsálta is, hogy hát ez mi? Ilyen jó volt ez a tábor, ilyen hatást fejtett ki, hála Istennek, talán még eltart pár napig. Majd aztán eltelt egy hét, meg eltelt még egy hét, és azt vette észre, hogy a gyermek nem változott meg. És fölhívta a lelkipásztort, megkérdezte tőle, hogy tiszteletes úr, mi történt ezzel a gyerekkel? És mondta neki a tiszteletes úr, hogy tulajdonképpen annyi történt, hogy eljött közénk, szeretetben együtt volt kortársaival, egy esti csendességen, amikor együtt voltunk, imádkozott, sírt, majd utána ugyanúgy folytatta a tábort, mint más gyermekek. És mondja neki az édesanyja, de hát megváltozott. Azt hittük, hogy el fog múlni, és mégis más emberré lett. És ugyanúgy kérdezte a lelkészt, mint ahogy kérdezték Pétert és Jánost, hogy ki tette ezt ezzel a gyermekkel? Hogyan lehetséges ez? És visszakérdezett a lelkész, miért gondolod, hogy ember tette ezt? Van olyan erő, van olyan kegyelem, ami meg tud fordítani emberi életeket. És talán azt mondtuk, hogy vannak olyan helyek, ahol ezt jobban érezzük. Mint az említett munkácsi kiállítás. Hogyha oda megy az ember, akkor tényleg leül, nézi a festményeket, átszellemül, egy kicsit elcsendesedik, gondolkozik, talán olyan, mintha egy templomba lépne be, majd aztán folytatja az életét. De ismerek rengeteg olyan embert, aki azt szokta mondani, hogy olyan jó templomba lenni. Katolikus testvéreinknek nagy előnye, sokszor van nyitott ajtóval rendelkező templomuk, be lehet menni, el lehet csendesedni. Majd amikor valaki abba hagyja a csendességet, föláll, elmegy, folytatja az életét. De le vannak olyan helyek, ahol nyugodtabbnak érezzük magunkat, nem csak ilyen szakrális értelemben. Van akinek egy kedvenc horgászhely, vagy van akinek egy kedvenc település, ahova elmegy, föltöltődik, kicsit lenyugszik, és aztán megy vissza, folytatja az életét, de igazából lényegben történő változás nem történik. És mégis, azt mondja a pünkösdi történet folytatása, hogy van következmény. A Jézus Krisztus nevének van következménye. Mert nem az számít, hogy én hová megyek, nem az számít, hogy hol ülök le, nem az számít, hogy éppen milyen műemléket, milyen képzőművészeti alkotást tekintek meg, hanem az, hogy az Isten igéje találkozik az életemmel, beengedem-e oda, lakozást vehet-e benne. Mert ha igen, akkor történik meg az a csodálatos megváltozás, amit úgy mond az ige, ahogy mondja Péter apostol, hogy tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg. Hát ez a második gondolatom az ige hirdetésben, hogy mi ez a megtérés? Valami kívülről jövő nyomás, valamilyen elvárás, valamilyen megfelelési kényszer, valamilyen erkölcsi normának való megfelelés, útmutatás, ami egyházi emberekben, vallásos emberekben, hívőkben mutatkozik meg. Ha mélyére nézünk, megtérés, ószövetségi értelemben héber szó fejezi ki, azt jelenti, hogy súb. Jelentése irányváltás. Görög megfelelője, a metanója, ami a gondolatváltást jelenti. Az, aki megtér, az irányt változtat az életében. Irányt változtat, és gondolkozást változtat. És az, akinek megváltozott a gondolkozása, az képes arra, hogy visszanézzen arra az útra, ami a háta mögött van, szemléje, megnézze, hogy mi az, ami helyes az utamon, mi az, ami nem. És bár nem vagyunk a birtokában annak, hogy megítéljük, életünket, megváltoztassuk a múltat, egy dolgot mégis tehetünk, az, hogy föltárjuk az élő Isten színe előtt, a názereti Jézus nevében pedig elkérjük a változtatásnak az erejét az Istentől. Ez az, ami megtörténik. Zsidó templomban, Jeruzsálemben annak idején minden nap megtették. Fölálltak, mentek tovább. De van-e olyan fordulat az életünkben, amelyik radikális változáshoz vezet? Egy gondolat még a megtéréshez kapcsolódóan. Én magam azt tudom elmondani az életemről, hogy nem tudom megmondani azt a percet, azt a pillanatot, amikor megtértem. De tudok mondani olyan pillanatot, amikor az Isten megérintette az életemet, tudok olyan pillanatot mondani, amikor átformált, és látom a kereteit, és tudom azt, hogy ő ezt átöleli. Mert ez volt a szándéka. Nem én vittem véghez, nem az én akaratom, hanem az Istennek az akarata és munkája. Olvastam egy történetet ehhez kapcsolódóan, egy amerikai férfiról, aki annak idején a saját közösségében, ahol élt, nagyon rossz színbe tűnt föl a társadalom előtt, egy kifejezetten agresszív és neonáci szervezethez tartozó emberről van szó, akinek a testét rengeteg tetoválás borította, annyira sok, hogy még egészen az arcán, a homlokán, a nyakán is tele volt borítva tetoválásokkal. És aztán egy napon, amikor gyermeke született, ránézett a gyermekére, akit a kezében tartott, és ott megtörtént benne az a fordulat, a gondolkozásának a megváltoztatása. És kapott egy üzenetet, egy igét, amely azt mondta neki, hogy változz el, gondolkozásod szerint válts utat. És ez megtörtént, és megfogadta, hogy mire a gyermekem felnő, addigra nem más ember akarok lenni. És elkezdődött egy hosszú út, elkezdődött egy procedúra, minden évben 3 műtétre jelentkezett be egy klinikára, hogy eltávolítsák az arcáról, a nyakáról a tetoválásokat, és azt mondta, hogy borzasztóan fájdalmas volt ez, de még fájdalmasabb lett volna az, hogy a gyermekem szemébe olyan emberként tűnök föl, akit az Isten nem olyannak teremtett és nem olyannak hívott el. A megtérés, szembenézés, de ugyanakkor fellélegzés is. És erről szól a 3. üzenete az ige hirdetésnek. Azt mondja az ige, tartsatok tehát bűnbánatot, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. És ez a 3. üzenet a leginkább sokat mondó, és talán a leginkább kedves is a számomra, amelyik azt mondja, hogy ezek az ígéretek beteljesednek. Van egy pont, amikor a felüdülés fölváltja a levegő nélküli életet. És ez a felüdülés az ígéreteit is magával hozza. Azt mondja, hogy eltöröltetnek, el lesznek mosva. A Jelenések könyvében ugyanezzel a szóval van kifejezve az, hogy az élet könyvébe valahova fölirattatnak a neveink. Az a név, amit mondott az Ézsaiási ige is, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Van egy könyv az Istennél, vagy valami, ahol a nevünk számon van tartva. És ezzel szemben az Isten, ami bűneinket fogja, egy mozdulattal eltörölni. Nem a nevünket, hanem a bűnünket. Annak idején református középiskolában megtanultuk hitoktatónktól, kedves barátnőmre nézek, aki keresztanya lett, vagy nem, egy gimnáziumba jártunk. Isten a bűnös embert szereti, de a bűnt gyűlöli. Nem töröl ki. Nem töröl ki. És hogyan értsük ezt? Annak idején az ókorban olyan tintával írtak a papírusz lapra, amelyik nem tartalmazott savat, hanem annál egy lágyabb keverék volt, amit ha a papírra vetettek, akkor az megszáradt a papírnak a felületén, és egy nedves szivacssal egy mozdulattal le lehetett törölni, kicsit elszíneződött a papír, de újra lehetett írni. Hát az Isten nem akarja, és nem is tudja eltörölni a lényünket, az életünket. És ez az ígéret, hogy fellélegezhetünk bűnbocsánat alatt, amelyre elhívást kaptunk. És a másik ígéret, hogy eljön az Úrtól ennek az ideje, vagy más fordítás szerint eljön a fellélegzésnek a napja. Mit értünk ez alatt? Semmi más, mint azt, hogy Isten népének az újra éledését látjuk meg. Az Ószövetség világában Ezékiel próféta egy temetőt lát, amely tele volt csontokkal, rengeteg tetemmel, prófétai látomás, és egyszer csak azt látja, hogy a csontok megelevenednek. Mit jelent ez? Nem a testi feltámadásról szól, hanem arról szól, hogy az Isten az élő élettelent újra élettel tölti meg. Hallottam egy történetet annak idején egy idős bácsitól, aki a II. Világháború végén Torockó téri református gyülekezetbe járt, és amikor mentek föl az istentiszteletre, az istentisztelet végén kijöttek a templomból, rengetegen voltak ott, vagy 500-an, 600-an, elindultak az emberek gyalog a villamos megállóba. És akkor felszálltak a villamosra, amelyik jött le a hegyről, mai Szélkármán tér felé, egyszer csak az első megálló után valaki elkezdett énekelni. Egy halleluja éneket. Nem telt bele egy fél perc, valaki elkezdte mellette énekelni. Majd aztán még egy ember, még egy, és még egy, és mire leértek a villamosnak a végállomására, az egész villamos egy emberként énekelte. Hogyan lehet ez? Háború, külső körülmények, válság, ugyan már. A fellélegzésnek az ideje az az Isten lelkétől jön. És mi a mi ígéretünk? Ma tanúi lehettünk két gyermek megkeresztelésének. Az ígéret itt van, testvérek. Vannak gyermekek, vannak szülők, akiket az Isten lelke arra indít, hogy ne csak, micsodát, értékrendet, ne csak erkölcsi tartást, ne csak tanítást adjunk a gyermekeinknek, de nem csak nekik, hanem magunknak se, hanem vegyük az Istennek a lelkét, amelyet életet átformálóképpen tud magáévá tenni. Ez a mi reménységünk. Szent Háromság vasárnapjának örök üzenete, az Istennel közösségben vagyunk. Pünköskor szent lelkét adta, mi a lélek, emberi tapasztalat, vagy az Istentől jövő megváltó kegyelem, amely nem csak ezen az életen kísérel, hanem azon túl is. Vigyük magunkkal ezt az áldást, legyen az életünknek részévé, összefoglalva az a következmény, húsvéti föltámadás evangéliuma, amely képes emberi életeket megváltoztatni, legyen életünkbe teljes mértékig jelen az a gondolat, amelyik változásra indít bennünket, és kísérjen el bennünket az elkért fellélegzés napjáig. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus neve által, minden erőtlenségünk, minden gyarlóságunk, minden kicsinyhitűségünk közepette szólunk és kérjük a te szavadat, amely a kegyelemben belsőképpen szólalhat meg bennünk. Köszönjük Istenünk, hogy te nem hagyod ott a templom kapuban azokat az embereket, akik sokszor csak a küszöbig jutottak. Köszönjük, hogy te ma is megszólítasz bennünket, bentebb hívsz bennünket, nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is, hogy azon a helyen legyünk, ahol te is ott vagy. Kérünk Istenünk, hogy hadd nyissuk meg most neked a mi belső szobánkat, az imádság szobáját, a lélek kapuját, és adj nekünk szent lelket, hogy tudjunk rád támaszkodni, hogy tudjunk benned bízni, és hogy el tudjuk fogadni azt a kegyelmet, azt a megújító erőt, amellyel elhívtál bennünket. Így kérünk, Urunk, a gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért, betegségeket hordozókért, azokat, akik őket támogatják, adj erőt nekünk, Urunk. És így kérünk, Urunk, az aggódókért, akik a holnapba tekintenek, a ma helyett, akikben rengeteg kérdés van. Kérünk Istenünk, hogy adj józanságot, adj erőt és adj békességet nekünk. És így kérünk, Urunk, a jövő héti iskolai zárásért, a ballagókért, így kérünk azokért, akiknek diákok között még bizonytalan a sorsa, te légy velük, te fordítsd meg az ő útjukat, te erősítsd meg a tőled jövő gondolatokat az ő szívükben. Jézus Krisztus nevébe kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az ígére válaszként énekeljük a 396. számú dicséretünket az első három versével. Foglaljunk helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszönöm meg Horváth Erika igazgató helyettesnek az ige olvasás szolgálatát, Isten áldását kívánjuk életére. Továbbá hirdetem, hogy a mai vasárnapon megkereszteltük Magyar Jankát, Bajta Emese és Magyar Zoltán gyermekét. valamint megkereszteltük Perszki Nórát, Miskolci Boglárka és Perszki Károly leányát. Isten áldását kívánjuk a családok életére, és ha tehetik, akkor várjuk őket közelből és a távolból is vissza gyülekezetünk közösségébe a jövőben. És továbbadom a szót Gézának.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk szeretettel őket a közösségünkbe. A hírlevelet a bejáratnál gondolom többen megkapták, aki nem, az vigyen magával kifele menet. Ma az énekkarosok azért nincsenek közöttünk, mert a Szász Halombattai Gyülekezetnek a templom évfordulója van, és az énekkar szolgálatával támogatja őket. Ugye különösen érdemes erre visszagondolni, hogy a Szász Halombattai lelki és Sárosi Gábor, ami valamikori kántorunknak, Táncos Erikának a fia. Tehát van egy ilyen személyes kapcsolat is. Tegnap volt a kis csoportok találkozója, több mint 30 résztvevővel. Jó sikerült alkalom volt, ahol együtt voltak a fiatalok és az idősebbek is, és köszönjük a szervezés Németné Pötördi Zsuzsannának. Pénteken mennek a nyugdíjasok kirándulni, találkozni délelőtt 9 óra és 4-10 között kellene a gyülekezeti teremben, illetve azelőtt. Másnap, június 17-én szombaton az iskolán képzárója 10 órakor kezdődik, mindenki szeretettel látunk rá minden gyülekezeti tagot, érezzük magunkénak az iskolát. Ránk következő vasárnap, június 18-án pedig a hittanos tanévzáróra kerül sor. A hittantáborra lehet még jelentkezni és befizetni az előleges Szalai Zsuzsánál. Illetve van nyáron egy úgynevezett Csitri klub, hatos katánál 3 hétig, heti 2 nap lehet gyakorolni a főzést, varrást, meg mindenféle ilyen hasznos tevékenységet, ami a házasság szükséges, de nem elégséges feltétele. A 2017-es többgenerációs gyülekezeti táborunk július 17 és 22 között lesz Révfülöpön. Pap Tamásnál lehet erre jelentkezni, és az egyedülállókat és a családokat is szeretettel várjuk rá. Június 28 és 30 között, vagy 26-a és 30-atok között kalandtábor napközit, tehát itt a gyülekezetben szervezünk, elsősorban a rózsakerti iskolásoknak, de várunk rá gyülekezeti gyerekeket is. Biblia Múzeum, Velencei tó, meg ilyesmik lesznek a programok. Jelentkezési lap a részleteknél, a kijáratnál, illetve Ábrám Angélánál lehet jelentkezni, Angéla állj föl, illetve Horváth Néria néninél is. A ifi táborra is lehet jelentkezni, az augusztus 22 és 27 között lesz Agádon, az egy elég sűrű időszak lesz, mert ugye szeptember 2-3 lesz majd a szőlőskert gyereksátor. Erre pedig az ifi táborra a Ferenc Lillánál. Ne felejtkezzünk el arról, hogy a kárpátaljai testvéreinknek adjunk támogatást, hiszen így a nyaralás az nekik is még nagyobb gondot jelent, mint nálunk. Fontos végül, de nem utolsó sorban, hogy óvodánkba, hitben élő óvónőket keresünk, tehát jelentkezni az óvodába lehet, illetve önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. És végül, és különösen fontos, hogy Ferenc Lillának, aki beosztott lelkészünk lett július 1-től, július 15-től albérletet keresünk, erre is nálam vagy a lelkészeknél kérek visszajelzést. Ugye visszajönnek Szász Lajosék, és akkor szükségük lesz arra a lakásra, ahol most Lilla van, neki pedig valami helyet kell találnunk. Köszönöm szépen, és további áldott ünnepet a Szent Háromság vasárnapján.
Zárjuk Isten tiszteletünket a 468. számú dicséretnek az eléneklésével, 468. dicséret valamennyi versét énekeljük közösen.
Thank you.
fennállva fogadjuk az áldást. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésekben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a feltámadt és élő Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség!